a következő években véleményed szerint emelkedő vagy csökkenő olaj- és üzemanyagárakat láthatunk. Az utolsó benzines autókat 40 forintos vagy 4000 forintos benzinnel tankolhatjuk majd meg. Tudom, hogy ez egy rendkívül komplex kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről hogyan gondolkodol.
Én azt gondolom, hogy a következő évtized az szinte bizonyosan jóval magasabb fosszilis energiaárakat fog magával hozni.
Disclaimer. A beszélgetés előtt kötelességem informálni a hallgatókat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. Az elmúlt években egy hatalmas átalakuláson ment keresztül az olajipar, gyakorlatilag egy energiaátmenet látszódik, egyre több a megújuló energia használata, a nap és a szélenergia, és nagy kérdés, hogy az olajipari vállalatoknak milyen szerepe lehet ebben a változó környezetben, mi lehet az a stratégia, ami hosszú távon is működhet, hogy találhatják meg a helyüket ebben az új világban. A MOL is ugye az elmúlt héten tette közzé a 2016-os stratégiájának az aktualizált változatát, amiben lefektette a következő évek irányvonalait. Jó ez az irány, jöhetnek-e még 100 dolláros olajárak, mik a nemzetközi trendek? Sziasztok, ez itt a Portfólió Részvény podcastje. Én Szemán Ákos vagyok, és itt van velem a vonalban Pletcher Tamás, az Erste olajipari szakértője. Szerbusz Tamás!
Szia Ákos, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Az alternatív energia költsége évről évre meredeken csökken, és ennek le kellene nyomni a fosszilis energiahordozók árát, eközben viszont az olajcégek fókusza is egyre inkább eltolódik az upstream felől, ami pedig a kínálat szűkülése miatt az olajár emelkedését eredményezheti. Kicsit leegyszerűsítve a kérdést, a következő években véleményed szerint emelkedő vagy csökkenő olaj- és üzemanyagárakat láthatunk. Az utolsó benzines autókat 40 forintos vagy 4000 forintos benzinnel tankolhatjuk majd meg. Tudom, hogy ez egy rendkívül komplex kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről hogyan gondolkodol.
Én azt gondolom, hogy a következő évtized az szinte bizonyosan jóval magasabb fosszilis energiaárakat fog magával hozni. Több oka is van ennek. Ugye, ha megnézzük azt, hogy a magyar üzemanyagkutakon mi alakítja ki az üzemanyagok árát, itt alapvetően négy tényezőt látunk. Egyrészt ugye a kőolajára nagyon fontos tényező a kőolaj termékek és a kőolaj árak közti ár is. Emellett a forint-dollár árfolyama nagyon lényeges, illetve a szabályozói környezet, elsősorban a jövedéki adó, illetve az egyéb szabályozás, például a bioüzemanyag komponenseknek az aránya. Én azt gondolom, hogy mind a négy tényezőben alapvetően olyan változások lesznek, amelyek magasabb üzemanyagárakat hoznak magukkal. Vegyük ezeket gyorsan sorra. Olajár, én azt gondolom, hogy itt alapvetően magasabb olajár szint lesz. Ennek több oka is van. A legfontosabb oka talán az az, hogy a beruházási aktivitás már az utóbbi években is nagyon gyenge volt, a tavalyi év pedig a pandémiát követően gyakorlatilag a leggyengébb esztendőt hozta az elmúlt 3-4 évtizedben, ami a globális olaj- és gázberuházásokat illeti. Tehát magyarán szólva olyan mértékben leesett a beruházási aktivitás, amire évtizedek óta nem került sor, miközben a kereslet várhatóan még azért nőni fog a következő 5-10 évben, ez pedig elhoz egy olyan helyzetet, hogy egyszerűen kevés lesz a kínálat. Én ennek megfelelően a következő 5-10 évre inkább magasabb olajárakkal számolok. A többi tényezőben is hasonló növekedést látunk, tehát azt gondolom, hogy a forint várhatóan azért nem fog jelentősen erősödni a dollárral szemben. Amit még én kiemelnék, az az, hogy a jövedéki adó esetében várhatóan emelkedés lesz, egyszerűen azért, mert a pandémia miatt nagyon nagy költségvetési hiány és hiányok alakultak ki mindenhol a világban. Én azt gondolom, hogy ebben is inkább a kormányzat az emelés mellett fog valamikor majd dönteni. Még egy nagyon fontos tényező van, az pedig az, hogy a környezetvédelmi szabályok miatt valószínűleg növelni kell majd a biokomponens arányt az üzemanyagokon belül. Ezek drágább anyagok, mint a fosszilis üzemanyagok. Hát magyarul azt jelenti, hogy a olajcégek számára a költségoldal emelkedni fog, ezt pedig megpróbálják tovább hárítani majd a fogyasztóik irányába. Tehát ezek a tényezők azok, amelyek lényegében mind azt mutatják, hogy az üzemanyagárak emelkedni fognak a következő évek során.
És mit gondolsz, mennyire vagyunk messze egy ilyen benzin- és gázolajmentes kortól? Ez már inkább a 2030-as évek témája, vagy jóval tovább tarthat még a benzinéra?
Hát én azt gondolom, hogy azért a fosszilis üzemanyagokra sokáig szükség lesz. Ugye itt az átlagember előtt elsősorban a személygépkocsi piac van, és a személygépkocsik változása zajlik le. Viszont azt hozzá kell tennem, hogy a könnyű gépjárművek az a teljes globális olajfogyasztásnak csak a 20%-át teszik ki, tehát 80%-ban másra használjuk a kőolajat, többek között nehéz gépjárművek, mezőgazdasági gépjárművek, repülők, hajók használják ugye ezt a kőolajat és az ebből származó termékeket. 30%-ban pedig egyéb felhasználás van, tehát például petrolkémia, ahol szintén a kőolajnak azért a szerepe még most is nagyon fontos. Tehát én azt hiszem, hogy ha el is érjük 5-10, maximum 15 év múlva a kőolajfogyasztásnak a csúcsát, a fogyasztás ezt követően nem összeomlani fog, hanem maximum egy lassú menetű csökkenés lesz a rákövetkező években, és valószínűleg még azért a kőolaj itt marad velünk több évtizeden keresztül. A kérdés az az, hogy tudunk-e olyan technológiákat találni, ami ezt az egyébként igen könnyen hozzáférhető és igen kompakt módon tárolt energiát tudja valamilyen módon helyettesíteni. Itt ugye nagyon sok próbálkozás van, és hát ezek a próbálkozások valószínűleg azt eredményezik, hogy azért a jövőben a kereslet valamikor majd eléri a csúcsát, és utána csökkenhet.
És ugye említetted, hogy a MOL is ráfeküdt a petrolkémiára, és ugye volt egy másik stratégiai elem is, amit mondtak, hogy ez a széndioxid leválasztás és tárolás, és a MOL-nak a prezentációban is szerepelt, ugye, hogy a széndioxid kvótának az ára jelentősen emelkedett a következő években, és az elmúlt 9 év átlaga 12 euró volt, de ehhez képest a 2021-2020-as időszakban egy jóval magasabb 50 eurós árral számolnak. Ez mennyire jelentős költségelem mondjuk egy MOL számára, vagy mennyire befolyásolja az ő működésüket?
Hát nézzük, a MOL esetében évi olyan 4,5-5 millió tonna körüli a CO2 kibocsátás, ami a saját tevékenységet illeti, tehát ez az úgynevezett Scope 1 és a Scope 2-es kibocsátás. Nem tartalmaz ez az a bizonyos Scope 3-at, ami tulajdonképpen az elállított termékek elégetése során keletkezett CO2-t érinti. Tehát ez a 4,5-5 millió tonna, ez egy elég sok, ez a MOL az egyik legnagyobb magyarországi CO2 szennyező, talán a Mátra erőmű nagyobb csak olyan 6 millió tonnával. Na most a szabályozás szerint valamennyi CO2 kvótát ingyen kap a MOL, viszont van egy olyan kb. 2 millió tonna, amit a jelenlegi szabályozás szerint nekik meg kell vásárolni. Nyilván ez 12 euróval számolva, ugye ez mindössze 24 millió euró, ami hát a teljes 2,5 milliárd dolláros tisztított EBITDA-hoz képest nem sok. Viszont 50-nél már ugye ez a költség felmegy 100 millió dollárra, ha pedig mondjuk ez a költség 100 euró per tonna, akkor ugye már ugye 200 millió euróról, kázi 200 millió dollárról beszélünk. Tehát azért ez már egy komolyabb költség, és az már ugye a teljes EBITDA-nak mondjuk a 10%-át jelenti. Úgyhogy ez egy növekvő költségelem a MOL számára, és nyilván ezt a kérdést valahogy kezelni kell, illetve hát ugye egy nagyon nagy nyomás van befektetői oldalról is az egész szektorra, hogy gyakorlatilag az olaj- és gázipar zöldüljön. Ugye van az EU-nak egy előírása, egy úgynevezett taxonomi, ami ajánlásokat tesz közvetlenül a cégeknek, hogy mit tegyenek, és hát láthatóan az európai olajvállalatok elindultak azon a pályán, hogy a tevékenységüket zöldítsék, magyarán szóval csökkentsék a CO2 kibocsátást. Ez mind egyébként a saját tevékenységre vonatkozik, mind pedig az elváltott termékekben lévő CO2 mennyiségre, amit ugye a felhasználók elégetnek, és hát hogy végezetül, vagy végeredményképpen ugyanúgy CO2 kibocsátással jár ez.
És ehhez kapcsolódóan a másik fontos üzleti irányt, amit a MOL megnevezett, ugye a petrolkémia, azt mennyire látod egy valid menekülési útnak vagy stratégiának, mert ugye például a BP eladta a petrolkémia üzletágát, ez egy működőképes stratégia, hogy egyre nagyobb az ellenállás, és mondjuk az ilyen műanyag termékekkel kapcsolatban, hogy ez mennyire működhet mondjuk hosszú távon?
Hát ugye mindegyik cég különböző stratégiát próbál megvalósítani. Az egyik lehetséges irány, amit a MOL is próbál, hogy petrokémiai irányba menjen. Egyébként ezen vita van az EU-n belül is, hogy a petrokémiai irány az vajon beleszámít-e a CO2 kibocsátásba vagy sem. Ez nagyon úgy tűnik, hogy bele fog számítani, tehát ilyen szempontból ez nem egy jó megoldás, legalábbis klímavédelmi szempontból, illetve CO2 kibocsátás csökkentési szempontból. Abban a szempontból egyébként egy jó megoldás a MOL számára, hogy ők látják azt is a klímaváltozással párhuzamosan, hogy van egy olyan tendencia, hogy a fosszilis üzemanyagok iránt is csökkenhet a kereslet. Ha a finomítás során a termékeknek egyre nagyobb hányadát tereli a cég, elsősorban petrolkémia felé, akkor erre a kihívásra ez lehet egy jó válasz. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozási szempontra, illetve az EU előírásokra, ami ugye a CO2 kibocsátást érinti, erre viszont nem lesz ez a petrolkémia egy jó megoldás. Erre más megoldásokat kell a MOL-nak alkalmaznia, és egyébként a cég ezeken is gondolkodik, többek között például ilyen recycling petrolkémián gondolkodik. Magyarul ez azt jelenti, hogy összegyűjtjük a szelektív hulladékot, és ebből a szelektív hulladékból a MOL olyan technológiát fejleszt, amely képes lesz gyakorlatilag egy jó minőségű vegyipari alapanyagot létrehozni, tehát ezzel lényegében egy ilyen újra hasznosított műanyagot érhetünk el. Ez már ugye CO2 kibocsátási szempontból is egy megfelelő megoldás lenne.
És egyébként, ami nekem nagyon feltűnően hiányzott a stratégiából, vagy amit nem nagyon láttam benne egy részletesen kifejtve, hogy ez a nap és a szélenergiának az alkalmazása. Mert hogyha megnézem mondjuk a nagyobb ilyen európai szektortársakat, mondjuk a BP-t, ami nagyon ráfeküdt a zöld energiás témára, vagy a Total, az Equinor, vagy a Shell, náluk sokkal hangsúlyosabban szerepelnek ezek, de legalábbis a retorika szintjén. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk erről mit gondolsz, hogy ez miért nem lehet mondjuk a MOL stratégiájában benne.
Igen, valóban ez egy érdekes elem volt, hogy a MOL esetében a megújuló energia lényegesen kisebb szerepet játszik, tehát a megújuló energiatermelés. Ugye azért a BP-nél nem szabad elfelejteni, hogy nagyon jók az adottságok szélenergiára. Ez Magyarországon is egyébként néhány helyen adott, viszont az a magyar szabályozás az lényegében ellehetetlenítette a szélenergia kibontakozását, viszont jobb lehetőséget adott a napenergiára. A napenergia esetében viszont a kisebb szereplőknek, pont amiatt, hogy viszonylag jól lehet kisbefektetőknek is ezt a beruházást megvalósítani, szóval inkább a kisbefektetőknek vagy a kisebb beruházóknak van egy nagyon jó terepe. Ugye itt volt egy elfogadott metárkiírás, ami egy nagyon komoly, mint egy 2000 megawattos napelem kapacitást tett lehetővé Magyarországon, de ugye erre rengeteg szereplő szállt rá, és hát itt a MOL úgy gondolta, hogy ők ebben nagyon nagy szereplők nem lehetnek, nincs különösebben előnyük a méretüknél fogva, tehát ők igazából ebben nem akartak emiatt szerintem beszállni. A szélbe pedig, amit már említettem, tulajdonképpen a szabályozás miatt nem lehet igazán bővíteni Magyarországon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az okok azok, amelyek miatt a megújulóba a MOL nem akar nagyobb mértékben pénzt fektetni. Hozzáteszem, hogy kisebb lépésekben náluk is van azért megújuló energia. Vásároltak ők is például napelem parkokat, illetve a kutak esetében valószínűleg lesznek napelemek, amelyeket ők üzemeltetnek majd, és az abból származó áramot ők majd maguk fel is fogják használni. Emellett valószínűleg a MOL vásárolni is fog ugye megújuló energiát, hiszen azért hosszabb távon valószínűleg egy zöld hidrogén termés szintén elengedhetetlen része kell lenni a portfóliónak, már egyelőre ez még a stratégiában nem szerepelt.
És szerinted a MOL esetében mondjuk a töltőkút hálózatnak annak mennyire fontos értéke lehet a következő években? Ugye számukra nagyon fontos a fogyasztói szolgáltatások szegmens, úgyhogy ennek a bővítése is várható. Ez milyen szerepe játszhat a stratégiában?
Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó eleme a portfóliónak, ugyebár most már EBITDA szinten volt a negyed év, ahol a harmadát a megtermelt nyereségnek szinte ez az üzletág hozta. Emellett, ami nagyon fontos, hogy ennek az üzletágnak a varianciája, a változékonysága jóval kisebb, mint a hagyományosan ciklikus olaj- és gázkitermelésnek, vagy finomításnak. Tehát magyarul egy sokkal stabilabb pénzáramlást jelent ez a MOL számára, és ez a stabilitás, ez egy nagyon nagy érték. Úgy tűnik, hogy itt Közép-Kelet-Európában az emberek szeretnek a benzinkutnál fogyasztani, annak ellenére, hogy egyébként rendkívül magas árak vannak, rendkívül magasak ennek megfelelően az árrések is, ami ugye a MOL számára egy előnyös. Viszont ezeket a kényelmi szolgáltatásokat az emberek szeretik megfizetni. Megváltoztak ugye az utazási körülmények is, illetve az utazásnak a rendszere, ahogy ugye utazunk az országba. Tehát jellemzően ugye autóval járunk, jellemzően nagy távolságokra megyünk, és jellemzően rövid szüneteket tartunk, és kevésbé vagyunk árérzékenyek, mert ugye a vagyonunk, a jövedelmünk az pedig nőtt. Ez mind azt jelenti, hogy gyakorlatilag exponenciális módon használjuk ezeknek a kutaknak a szolgáltatásait. Hát, ha pedig megvan ez a kereslet, akkor a MOL miért ne használja ki, és hát úgy tűnik, hogy egyébként az általuk kitalált modell az nagyon jól működik. Emellett valószínűleg ezek a töltőállomások a jövőben is több más szolgáltatás igénybevételére is alkalmasak lesznek. Egyrészt ugye az üzemanyagok széles palettája várható, tehát nem csak foszilis lehet, hanem lehet a jövőben mondjuk hidrogén, elektromos áram, etilén akár, vagy bármi egyéb, ami még jöhet, és valószínűleg ezekre a töltőállomásokra ilyen szempontból szükség lesz. Gondoljuk csak arra bele, hogy ugye Magyarországon az otthoni töltés az emberek nagyobb részének szinte nem megengedett, hiszen mondjuk társasházakban vagy lakótelepeken laknak, tehát szükség lesz töltősi szolgáltatásra is, illetve egyéb más szolgáltatásokat is el lehet adni a töltőállomásokon. Ha csak néhány külföldi példát mondjak, itt postaszolgáltatástól kezdve internetleszállítási pontig, pékségekig, rengeteg minden van, ami eladható a benzinkutaknál, hiszen ezek jó megközelíthető helyek, és főleg annak a rétegnek, aki tényleg úgy utazik, hogy közben nagy távolságokat tesz, és gyorsan szeretné ezt megtenni, és gyorsan szeretné lebonyítani ezeket a tranzakciókat, azoknak ez egy nagyon jó helyzet és nagyon jó rendszer, amit a MOL, illetve a többi olaj- és gázcég kínál.
És hogyha már így végigmentünk a különböző stratégiákon, amit mondjuk a MOL használ, akkor mi az, ami szerinted a best practice nemzetközileg egy olajipari vállalat számára átalakulás szempontjából? Én megmondom őszintén, nekem személyesen az egyik kedvenc példám az a norvég Equinor, aki valahogy nagyon jól vetíti ugye ezt a zöld energiás befektetéseket, meg ugye a klasszikus fosszilis beruházásokat, hogy szerinted mi az, ami jól működhet hosszú távon, vagy a legjobb, és hol van ebben a MOL-nak a helye?
Hát ugye minden cégnél ez mást jelent, minden cégnek az adottságai eltérőek, illetve abban is nagy különbség van, hogy egy adott társadalom, egy adott közösség mit tart fontosnak, mennyire zöld, mennyire nem. Ugye az Egyesült Államok olajcégei, mondjuk az Exxon vagy a Chevron, azok gyakorlatilag az európaiakhoz képest egyáltalán nem számítanak zöldnek. Lényegében itt nincsenek is jelentős zöld stratégiák. A környezetvédelmi szabályok szigorítására a Chevron vagy az Exxon inkább olyan módon válaszol, hogy egyre inkább az Egyesült Államokon kívül teszi a tevékenységét. Ugye az Exxon esetében mondjuk Guyana, ami ugye egy sokkal ígéretesebb olajlelőhely, mint az Egyesült Államokon belüli lelőhelyek. Tehát itt nagyon nagy különbségek vannak a cégek között, és mindenki itt Európában láthatóan most erre a zöld vonalra kezd ráülni, mindenki próbál ennek megfelelni, hiszen nagyon erős a befektetői és a közösségi nyomás arra, hogy ez a szektor ez megzöldüljön. Egyébként nagyon jól látszik ez a részvényárfolyamokban is, érdemes megnézni mondjuk a finn Neste olaj, vagy éppenséggel a dán Ørstednek a részvényárfolyam alakulását. Ugye ezek olyan cégek, amelyek már meglépték ezeket a lépéseket korábban, nem vettem ezek a skandináv cégek, ahol ugye ez az egész folyamat korábban indult, nagyobb lendülettel jött, ugye Greta Thunberg is svéd származású, tehát látszik az, hogy ezeknek a cégeknek a részvényárfolyamait borzasztóan felvitte a piac, a befektetők ezeket a történeteket szeretik, tehát van egy nagyon erős közösségi nyomás is arra, hogy ezt meglépjük. Az, hogy mi a best practice, ezt nagyon nehéz megmondani, még egyszer hangsúlyozom, mert az eltérőek, az adottságok más lehetőségek vannak megújuló energiatermelésre, más lehetőségek vannak a finomításon belül, más lehetőségek vannak attól függően, hogy éppen egy adott cégnek milyen portfóliója van. Illetve eltér az is, hogy az adott cégek mit gondolnak a jövővel kapcsolatban, mennyire gyorsnak látják ezt az energiaátmenetet, illetve azon belül is, mondjuk az energiaátmeneten belül is milyen hangsúlyok vannak. Például a földgáz szerepéről eltérő elképzelése van a Shell-nek, mint mondjuk a BP-nek. A Shell például sokkal nagyobb mértékben támaszkodik a földgázra. Ők azt mondják, hogy a következő 20-30 év az a földgázról fog szólni. Nem lesz az az energiaátmenet annyira gyors, arra szükség van. Nyilván mellette nyitnak a megújulók fele is, de ők ebben látnak például egy sokkal jobb lehetőséget. A BP inkább a megújuló energiában gondolkodik előteljesen, de ugye, ahogy már említettem, rengeteg szélenergia lehetőség van. Az OMV esetében például ez a úgynevezett recycling plastic, tehát ez a újrahasznosított műanyagban látnak nagyon nagy izgalmat. Ők azt mondják, hogy technológiailag ez nagyon jó, és ők erre tesznek elsősorban. Tehát itt mindenkinél más és más a stratégia, hogy mi fog győzedelmeskedni, hogy melyik lesz a legjobb, ezt majd a jövő megmondja. Nagyon sok bizonytalanság van. Én sem vagyok abban biztos, hogy például a hidrogénnek olyan nagy terepe lesz, mint amire mondjuk sokan számítanak. Ebből a szempontból például tetszik az, hogy a MOL egyelőre még zöld hidrogénre nem épít. De a zöld hidrogén a többieknél egy ilyen nagyon lényeges eleme a stratégiának, és egy nagyon fontos beruházási terület. Én azt gondolom, hogy ez például nem lesz annyira jó, mert azt látom, hogy technológiailag még nincs ott a világ, hogy ez működjön. Ebből a szempontból például nekem a MOL stratégiája tetszett, hogy ők ebben nem látnak lehetőséget. De hogyha már MOL-ról beszélünk, ők például nagyon nagy lehetőséget látnak a úgynevezett CCS technológiában, ez az úgynevezett Carbon Capture and Storage, tehát ugye a széndioxid összegyűjtése és lesajtolása a régi olaj- és gázbányákba. A MOL-nak kifejezetten jó ilyen régi lelőhelyei vannak. Én azt gondolom, hogy az az oka annak, hogy ők ebbe az irányba nyitottak, hogy látják a saját lehetőségeiket. Azt mondják, hogy földgázból olcsóban tudnak hidrogént előállítani, a meglevő CO2-t pedig be tudják tudni majd sajtolni ezekbe a bányákba.
És hogyha mondjuk ugye említetted ugye a zöld befektetéseket, meg az adottságokat, mondjuk befektetés szempontból, meg az ESG szempontok, ugye a környezetbarát, társadalmi vállalatirányítási szempontokra alapuló befektetési keretrendszer, ez mondjuk mennyire fontos az az ő szemszögükből, hogy egy olajipari vállalat mondjuk abszolút módon is teljesen tiszta legyen, vagy ez inkább ilyen relatív módon működik, mert ugye azért a pontszámban elég sok tényező bele szokott számítani, hogy az ESG-nek milyen szerepet látsz ilyen szempontból.
Ennek most nagyon fontos szerepe van, ugye már említettem ezt a két északi részvényt, a Finn Nestét, illetve a Dán Orsted nevű céget, akinek a részvényára hatalmasat emelkedett, mivel ESG szempontból ezek a cégek már szinte zöld energiának számítanak, és teljes mértékben megfelelnek ugye a environmental szempontoknak, szemben ugye az olajcégekkel, akiket alapvetően egy ilyen nagyon negatív megítélés sújt. És hát ezek az olajcégek részben ezért is lépik meg ezeket a lépéseket. Másrészt ugye van egy nagyon komoly követelmény a szabályozóktól, az Európai Uniótól. Ugye úgy tűnik, hogy az Európai Unió ezt a 2050-es nettó karbonsemlegességet nagyon komolyan veszi, és hát ennek ugye vannak különböző fázisai, lépései, hát 2025-2030-ra különböző célokat el kell érni, ezek a cégek pedig ezeket a lépéseket ennek megfelelően meg akarják tenni, hiszen őket valószínűleg a döntéshozók komolyan sújtják, hogyha ezek a célok nem teljesülnek. Azt gondolom, hogy ez egy kényszer alapvetően a cégek számára, de egy olyan kényszer, amiből ha ügyesen menedzselik a szituációt, akár jól is kijöhetnek, és hát ezek a vállalatok akár a zöld energia bajnokai is lehetnek, ha ez megvalósul, és ez ugye befektetői szempontból, részvényárfolyam szempontjából is nagyon előnyös lehet. Ráadásul ezeknek a cégeknek vannak azért tapasztalataik nagy projektekkel kapcsolatban, és komoly elérésük a tőkéhez, tehát nem véletlen, hogy ezek a cégek ebbe tulajdonképpen bele is állnak, hiszen egyrészt nem is tudnak mit tenni, másrészt nekik van erre ugye a lehetőségük, hogy ezt az egész folyamatot menedzseljék.
És mondjuk ilyen intézmény, tehát hogyha mondjuk csak a jelent nézzük, ugye mondjuk például tavaly volt a BlackRock, aki mondjuk a szénipari befektetéseket egy kicsit visszavágta a portfóliójából, hogy mondjuk olajipari szereplők mire számíthatnak ilyen szempontból, mennyire utálják őket az intézményi befektetők most?
Hát alapvetően nem szerették őket. Ugye, ha megnézzük a folyamatokat, már 2019-ben alapvetően egy alulteljesítő volt, például a Standard Poor's 500-as indexhez képest, az a Standard Poor's alindex, amely ugye az olaj- és gázipari cégeket foglalta magában. A pandémia erre rátett még egy komoly lapáttal, tehát gyakorlatilag 2020 nagy részében is a szektor alulteljesítő volt, és hát ez az egész trend, ez valamikor tavaly október végén, november elején fordult meg. Ennek több oka is volt. Egyik oka az az, hogy jöttek folyamatosan a hírek arról, hogy itt a vakcinák hatékonyak, és ez ugye azt a képet vetítette előre, hogy azért ez az olaj kereslet csökkenési tendencia, amit a koronavírus járvány indított be, ez meg fog fordulni. Illetve ekkor jöttek ki ezek a cégek, főleg az európaiak, a BP, a Total, a Royal Dutch Shell, olyan új zöld stratégiákkal, amely hát ugye elgondolkodhatta a befektetőket, hogyha ezek a cégek megítélése és tevékenysége megfelel az ESG szempontoknak, nem ők ugye a globális klímaváltozás fő okozói, akkor ezek a cégek befektetési szempontból is sokkal izgalmasabbak lesznek. Azóta egyébként a szektor teljesítménye jelentősen javult, és a részvényárak is erről a mélypontról emelkedtek. Hozzáteszem azt, hogy azért még 3 éves távban azért még mindig nagyon alacsony szinten van az olaj- és gázszektor értékeltsége és a részvényárak maguk is, tehát itt még van bőven növekedési lehetőség egyébként fölfelé.
És szóval nagyon érdekesen diszkrepanciát lehetett látni szerintem az elmúlt hónapokban, ahol ugye az olajipari részvények jelentősen emelkedtek ugye az olajára párhuzamosan, és közben meg azt lehetett látni, hogy még egy kicsit még előtte már volt egy ilyen nagy zöld hullám, ahol ugye a hidrogénes cégeknek, napenergiás cégeknek valami elképesztő módon megemelkedett az árfolyama, és mint hogyha ez a kettő egy kicsit ellentétesen mozogna most, ezt te hogy látod?
Ez valóban így van, ugye itt ha megnézzük az elektromos autószektort, megnézzük a hidrogén szektort, itt hatalmas részvényárfolyam emelkedések voltak. Különösen a hidrogén egyébként érdekes, mert ugye egy kicsit később következett be, mint mondjuk az elektromos autók részvények áremelkedése. De minden olyan cég, aki egyébként részt vehet ebbe az energia átalakulásba, az a befektetői érdeklődés középpontjába került, és hát ezek az árazások most is nagyon magasak. Valóban ezek az olajipari cégek, ezek később kerültek oda, és gyakorlatilag a világ még azért mindig úgy gondolkodik róluk, mint alapvetően egy fosszilis szennyező cégek. A vállalatok próbálják is ezt az imidzset egyébként javítani, és egyre inkább kiemelni azt, hogy ők bizony az energia átalakulásnak egy fontos szereplői, ők igenis hisznek ebbe, ők igenis hátat fognak fordítani az olaj- és gáziparnak, és hát előbb-utóbb teljesen zöld energiává szeretnének válni. Nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, amíg mondjuk a British Petroleumból a petroleum lekopik, de hát kell egy idő, amíg ez a folyamat, ez az átalakulás befejeződik, és amíg gyakorlatilag a fejekben is végig megy az a fajta változás, hogy ezek a cégek igenis zöldé tudnak válni.
Ugye említetted a befektetéseket, hogy nagyon sok befektető számára az olajipar helyett inkább a megújuló energiák, amik nagyon szimpatikusak, különösen az újabb generáció számára, a fiatalabb befektetőknek, hogy erről mi a véleményed?
Azt gondolom, hogy ezek nagyon izgalmas befektetések, viszont látok egy olyan picit talán koncepcionális elgondolásban lévő tévedést, ami ezekkel kapcsolatban fennáll. Ugye nagyon sok befektető, főleg a fiatalabb generáció kicsit úgy gondolkodik, hogy a megújuló energiában hasonló fantasztikus történetek lehetnek, mint például az IT-ben vagy a mobiltelefonok világában, ahol ugye óriási növekedések és hatalmas profitbővülések voltak. Van itt azonban egy jelentős különbség, mégpedig az, hogy az energetikában bármilyen területet nézünk, hatalmas beruházásokra van szükség. Tehát ez nem olyan, mint egy IT szektor, ahol ugye legyártunk egy jó szoftvert, és utána szinte korlátlanul tudjuk eladni ezt, lényegében marginális többletköltségek nélkül. Az energetikában bármilyen területet nézünk, itt hatalmas beruházási igények vannak, és azért ezek a jövőbeli megtérüléseket jelentősen korlátozhatják. Tehát egy picit ilyen természettudományos aggyal kell, én azt gondolom, ezt a kérdést megközelíteni. Emellett az is egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy ez az egész klímaváltozás elleni harc, ez az energia átalakulás, ez nem egy gyors folyamat. Tehát, ha megnézzük a múltban, ezek 50-70 éves folyamatok voltak, és én azt hiszem, hogy nagyon sürgető számunkra, az emberiség számára, hogy valamit tegyünk ebbe a dologba, de nagyon nehéz ezt a folyamatot meggyorsítani. A meglevő technológiák tehetetlensége, illetve amiatt, hogy az új technológiákhoz is hatalmas beruházásokra van szükség. És hát számomra egy nagyon nagy kérdés, hogy erre a sok esetben drágább energiára valóban lesz-e kereslet. Előbb-utóbb eljön az a dilemma szerintem az emberiség számára, hogy most zöldebben, tisztábban szeretnénk élni, vagy olcsóban is jobban, és ebben nagyon nehéz lesz majd szerintem a politikusoknak és az embereknek is dönteni. Úgyhogy egy kicsit ilyen szempontból is érdemes ezeket a befektetéseket meggondolni. Nem biztos, hogy az összes technológia, amely most nagyon felkapott és kedvelt, az befutó lesz ebben a játszmában.
És akkor még egy utolsó kérdés a részemről, hogy szerinted akkor jöhetnek még 100 dolláros olajárak, és mi a kedvenc olajipari befektetésed?
Én azt gondolom, hogy jöhetnek, igen, hiszen említettem, nagyon alacsony szintre esett 2020-ban a beruházási aktivitás. Körülbelül a 330 milliárd dollár ment a tavalyi évbe az IEA, tehát a Nemzetközi Energiaügynökség előzetes becslése szerint olaj- és gázipari kutatásba. A csúcs egyébként 2014-ben volt, az akkor 779 milliárd dollár befektetés jött ebbe a olaj- és gáz kutatás termelésbe. Hát látható, hogy gyakorlatilag több mint lefeleződött ez az összeg. Miközben az olajkereslet egyébként 2014-hez képest még most is 1-2 millió hordóval magasabb, és hát ugye, hogyha a pandémia véget ér, akkor valószínűleg azért a 2019-es szintig viszonylag könnyen vissza tud emelkedni a kereslet. Tehát én azt hiszem, hogy ez indukálhat a következő évben jóval magasabb olajárat. Ráadásul ugye akik ugye, az amerikai palaolajtermelők, akik a 2010 és 14 közötti magas olajárat leverték, azok most azért komolyabb bajban vannak. Itt ugye a bankok, akik finanszírozzák őket, követelik azt, hogy ezt a pénzt, ezt mint egy 200 milliárd dollárnyi tartozást, ezt azért a szektor lassan fizesse vissza. Ami azt jelenti, hogy a cégek nem tudnak majd annyit beruházni, mint a múltba tették, ami fékezi az amerikai palaolajtermelésnek a növekedését. Tehát én azt gondolom, hogy ha magas olajárak is lesznek, egy-két évig az amerikai palaolaj szektor nem képes akkor átnőni, hogy az olajárat tudja csökkenteni. Emellett ugye az OPEC is most úgy tűnik az utóbbi egy évben, sokkal fegyelmezettebben működik és lép. Tehát én azt hiszem, hogy van esély arra, hogy egy 100 dolláros olajárat lássunk, de inkább ehhez az kéne egyébként, hogy valóban a koronavírus járványt meg tudjuk fogni. Nekem egyébként a piaccal ellentétben ebben vannak kételjeim, hogy ez egy gyors járvány visszahúzódás lesz a világban, vagy sem. Én azt hiszem, hogy ez a koronavírus járvány még itt marad akár évekig a nyakunkon. Viszont az látszik, hogy azért a kereslet még járvánnyal együtt is most már elkezdett növekedni. Ahogy a korlátozások csökkennek, azért egy része a fogyasztásnak nagyon gyorsan vissza fog állni. Elsősorban a közüzemi üzemanyag fogyasztás, a repülés az sokkal lassabban. Válaszolva a másik kérdésedre, én több céget is nézek, amik számomra érdekesek. Inkább egy szektort hadd emeljek ki, ez pedig gyakorlatilag a tengeri kutatástermelés. Ugye a tengeri kutatástermelés ez több okból is érdekes lehet. Egyrészt itt nagyon nagy a olajára az érzékenység ennek a területnek, tehát legalább stabilan 50 dollár fölötti Brentnek kell ahhoz lenni, hogy a tengeri kutatástermelés újra beinduljon. Én azt gondolom, hogy a következő negyed években ez adott lesz. A másik, ami nagyon érdekes, amit már említettem itt az interjú során is, hogy például a Chevron és az Exxon, tehát az amerikai olajvállalatok, ők kifele kacsingatnak az Egyesült Államokból, nem az amerikai palaába szeretnének fektetni a már említett problémák miatt, illetve amiatt is, hogy a Joe Biden kormányzat valószínűleg környezetvédelmileg komoly szigorítást fog tenni. Most az Egyesült Államokon kívüli területek egy jó része pedig tengeri lelőhely. Nagyon ígéretes például ez a Guyana-Surinami rész, ugye ott Venezuela mellett, ahol hatalmas olajtalálatok voltak, de Afrika offshore területei is nagyon izgalmasak, illetve Brazília offshore területei is nagyon izgalmasak. Tehát én azt látom így az olajiparban, hogy a tengeri kutatás termelés, ha tartósan 50 dollár fölötti olajár lesz, kaphat egy komoly lendületet, ennek megfelelően azok a cégek, amelyek itt tevékenykednek, azok komolyabb keresletnövekedéssel néznek szembe. Hozzáteszem, hogy nagyon komoly vérfürdő volt a tengeri olaj kutató és szerviz cégek körében, de nagyon kevesen maradtak fenn. Ez is egyébként azt indukálja számomra, hogy itt lehet, hogy nagyon jó idők jöhetnek.
Rendkívül érdekes beszélgetés volt a mai. Köszönöm szépen Lecser Tamásnak. Mindenképpen egy izgalmas terület az olajipar, és látható, hogy rengeteg az új esemény is. A hallgatóknak is köszönöm szépen a figyelmet. Ne felejtsetek el bekövetni minket Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is. Hamarosan folytatjuk újabb podcasttal. Köszönjük szépen, sziasztok!